hát kezdjük a mai alkalmat is. Pedig nincs is annyira szép idő, mégis kicsit kevesebben vagyunk. Remélhetőleg még egy-két villamosnyi ember jön. No, impedancia mérésről beszéltünk, és elég sok mindent megbeszéltünk most már. Röviden idézzük föl. Tehát ugye mit beszéltünk meg? Megbeszéltük azt, hogy kis és nagy pontosságú módszereink vannak. Megbeszéltünk különböző először DC, aztán a AC módszereket. Megbeszéltük azt, hogy létezik az a fogalom, hogy helyettesítőkép. Ugye ezt tisztáztuk, ez több előadással ezelőtt történt. Utána a nagypontosságú módszerek között kitüntetetten a Wheatstone-féle híd struktúrákról beszéltünk. Egyrészt magáról az alapötletről, utána megmutattuk azt, hogy ez miért nagypontosságú, aztán arról beszéltünk, hogy ez az egész híd kiegyenlítési folyamat mégis milyen problémákkal terhes, és milyen matematikai feladattal analóg. Utána pedig arról beszéltünk még, hogy milyen nem Wheatstone-féle híd struktúrák vannak. Ugye tehát az aránytranszformátoros és az áramkomparátoros hídról beszéltünk, ennek bizonyos előnyös tulajdonságairól, nevezetesen a menetszámváltoztatáshoz kapcsolódó méretű impedancia nagyságrendváltoztatáshoz kapcsolódott ez egyik tulajdonság, előnyös tulajdonság, a másik pedig ahhoz, hogy míg a Wheatstone-féle hídstruktúrák esetében adott reaktáns elemmel rendelkező két pólust lehetett előnyösen mérni, vagy induktív, vagy kapacitív két pólust, addig a menetszám polaritás, illetve a tekercs polaritás megváltoztatásával ugye kapacitív és induktív is mérhető ezekkel a transformátor tartalmazó hidakkal, tehát ezzel mint egy ki lehetett bővíteni az egész rendszernek a lehetséges működtetési tartományát. És végül az utolsóként arról beszéltük, hogy hogyan lehet a szórt impedanciákat kiküszöbölni. Itt a passzív megoldásként kínálkozott a Wagner-féle segédhíd, aktív megoldásként egy műveleti erősítő alkalmazása, ahol lényeges elvi elem volt a virtuális földpontnak a hangsúlyozása. És hát itt tartottunk az előző előadás végén, ki az, akinek esetleg kérdése, megjegyzése ezzel kapcsolatban fölmerült. Ki az, aki úgy gondolja eddig, hogy érti az impedancia mérést? Jó, hát remélhetőleg ez nem fog változni. Ugye a heti gyakorlaton majd szó lesz arról, hogy milyen példák vannak, tehát numerikus példák, és a jövő héten is még lényegében impedancia méréses példákat fogunk csinálni, esetleg egy-két jelfeldolgozáshoz kapcsolódót, tehát hogy a ZH-ra való felkészülés meglegyen. Néhány dolog azért még hátra van az impedancia mérésből, nevezetesen az, hogy ugye most a szórt impedanciák hatása az a mérőműszerre tartozó dolog volt. Tehát mi építünk egy mérőműszert, mondjuk itt van ez a sárga szivacs, a mérőműszer, és ezen belül helyezkednek el a különböző áramköri elemek, és hát a mérőműszernek az árnyékolása, fémdoboza, és így tovább, a benne lévő kosz, a páratartalom, egyebek, ez mind meghatároz egyfajta sort impedancia rendszert, amit mi ugye koncentrált paraméterű modellekkel, egy modellel, impedanciákkal modellezve valamit csináltuk, és ehhez tartozott a kiegyenlítő Wagner-féle segédhíd, vagy az aktív elem a visszacsatolás, műveleti erősítős visszacsatolás. De ez még mind a mérőműszerre vonatkozott. Gyakorlatban azonban fogjuk a mi kis mondjuk két pulsunkat, itt van, és ezt valamilyen kábellel összekötjük az impedancia mérővel, és amíg ez a kábel ez nem nulla hosszúságú, addig ez a kábel összeszed bizonyos zavarjeleket, mert például itt van ez a sok világító test, ők undorító módon kapacitíve csatolásban vannak a mi mérőkörünkkel, csak mérési pontosság kérdése, hogy ezt a csatolást elhanyagoljuk, vagy nem hanyagoljuk el, és meghamisítja a mérést. Továbbá, hogyha a vezetékünknek van valamilyen ellenállása, ez a vezeték ellenállás nyilvánvalóan hozzáadódik a mérendő impedanciához, szintén meghamisítja a mérést. Legtöbb esetben fizikai okokból nem lehet tetszőlegesen rövid kábellel csatlakozni, tehát ez a probléma fönnáll. Természetesen megint arról van szó, hogy fizikailag törekedhetünk rá, hogy nagyon kedvező csatlakozásaink legyenek, de létezik olyan pontosság, amely mellett még az ezek által behozott hiba is jelentősnek nevezhető. És hát nyilván arról van szó, hogy azért beszélünk ezekről a kérdésekről, mert a gyakorlatban is előfordulhat olyan pontossági igény, amely mellett ez előjön, tehát nem arról van szó, hogy ha véletlenül elvetődünk a világ boldogabbik tájára, ahol 10-9-es pontossággal kell impedanciát mérni, és ez a fő feladata a mérnököknek, semmi más, minden nagyon jól működik, lehet nyomtatni, működik a hálózat, mindent lehet kódolni és dekódolni problémamentesen, már csak impedanciát kell tudni mérni 10-8-os pontossággal. Nem, arról van szó, hogy ez a feladat, ez előjön szinte a mindennapi gyakorlatban is, akkor, ha egy mérnök dolgozik. Lehet, hogy éppen nem arról beszél, hogy ő az impedanciát akarja megmérni, mert méréstechnikus, hanem mondjuk egy szenzornak a jele az ellenállás formájában áll rendelkezésre, és ezt a jelet szeretné ő minél inkább pontosan bevezetni. Na, akkor ennyi bevezető után az lehet a címünk, hogy először is egy zárványként a mérőhálózatoknak a zavarérzékenységéről beszélünk. Én magam úgy gondolom, hogy ennek a témának inkább itt az impedancia mérésnél van helye, de ha valaki a tankönyvben keresgél, akkor a tankönyvüknek a 2.3-as fejezetében látja ezeket az ismereteket, legalábbis azt a részt, ami nem kapcsolódik közvetlenül az impedancia méréshez. Szóval arról van szó, hogy amit mérni akarunk, az távol van a mérőhelytől, és közben különböző zavarjelek kerülhetnek rá a mérőkörünkre. Ugye ennek volt ez egyik példája az, amit a zajos mérési eredmények esetére vettünk példát, hogy a közgázon van a lapos elem, és itt vagyunk mi a voltmérővel, és mérjük, és közben olyan egy hosszú vezeték, amely mindenféle zavarjelet felszed, mondjuk a villamosnak a villamos áram által indukált feszültséget ugye belemérjük, és így tovább, és így tovább, ez problémát okoz. Ha ezt egy kicsit közelebbről megvizsgáljuk, akkor azt lehet mondani, hogy az lehet egy modellünk, hogy van egy generátorunk, és ettől a generátortól viszonylag messze elhelyezkedik egy voltmérő. Megint arra hívom fel a figyelmet, hogy az, hogy ide egy voltmérőt teszünk, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ott mi feszültséget akarunk mérni, és baromi pontosan kifejezni azt a feszültséget, hogy mondjuk 12,345 ezred volt, hanem például egy jelet, mondjuk akár egy hangjelet szeretnénk minél jobb jelzaj viszonnyal továbbítani, és nem szeretnénk, hogyha a zaj megjelenne. És az egyik lehetőség az, hogy egy vezetékünk van a továbbításra, ezt azért idézőjelbe teszem ezt az egy vezetéket, és azt mondom, hogy így egyszerűen összekötöm a generátort a voltmérővel. És hát ugye itt természetesen ez le van földelve itt is, meg itt is. Ugye ilyen romantikus regényekből lehet ilyesmit tudni, hogy a elektromosság alkalmazásának a hajnalán, 19. század eleje csináltak ilyesmit, hogy nagy munkával tudtak néhány száz méter vezetéket készíteni, már ez is nagy dolog volt akkor, és természetesen örültek, hogy a másik vezeték az a föld, és akkor mit tudom én, itt elhelyeztek valamilyen generátort, akár valami egyszerű voltaoszlopot, vagy egyebek, és akkor itt a másik oldalon pedig történt valami, mondjuk kilendült egy mágnestű, vagy ehhez hasonló, tehát érzékelték a megjelenő jelet. És természetesen a másik vezeték a föld volt. Most világos, hogy ez a dolog működik, akkor, hogyha nincsenek a környezetben jelen más források. Ezt megint csak a locsogáson kívül, ugye tényleg jól el lehet képzelni, hogy volt valaki, mit tudom én, Németországban, aki kísérletezett ilyesmivel, aztán egy másik valaki valahol Pétervár környéken, elég nagy a távolság, elég jól el tudjuk képzelni, hogy a pétervári mérőkör az kevésbé zavarta mondjuk egy göttingeni mérőkörnek a dolgait. Tehát ez nincsen probléma. És hát ez működik. Igen ám, de hogyha más áramkörök is jelen vannak, akkor már itt van valamilyen ZF földelési ellenállás, ami a kettő között található, hiszen a föld olyan értelemben jó vezető, hogy ugye elég nagy a felülete, tehát nem arról van szó, hogy a földnek a fajlagos ellenállása nagyon pici lenne, hanem jó nagy, és hogyha elég nedves, elég nagy lemezt ásunk le, meg ehhez hasonló, akkor valóban kis ellenállást lehet tapasztalni. Itt jegyzem meg, hogy még mostanság is csinálnak ilyesmit Afrika elmaradott részeibe, ahol el akarnak vinni akár háztartási felhasználás céljából elektromos energiát, ott is csináltak olyat, hogy egy vezetéken, hogy ez minél olcsóbb legyen. Nyilván nem érdekes, hogy hogyan fog ez bárkit is zavarni, ez a hálózat. No tehát, ha viszont itt van egy áram, és ez valamilyen ízé zavaráram, ami bárminek következtében például a villamos indukálja, akkor a ZF-en eső feszültség az már hozzáadódik az UG feszültséghez, és elrontja a mérésünket. Tehát ez egyfajta történelmi jellegű dolog. Tehát alapvetően, amivel mi foglalkozunk, az a két vezeték. Itt az egy ugye azért van idézőjelbe téve, mert ugye az áramkörhöz megvan a két vezeték, csak fizikailag mi egy vezetéket tettünk oda. Ha most a két vezetéket nézzük, akkor már egy bonyolultabb modellt rajzolhatunk föl, és rögtön fölrajzolunk két generátort. Van egyszerűen U-nak nevezem az a feszültség, amit át akarunk vinni, és itt van valamilyen UC közös feszültség, ezt már ismerjük, hogy itt gonoszkodik. Itt van valami ZG generátor impedancia, és ahol ezt az egészet nézzük, távol tőle itt a voltmérő, és ez a földhöz mind a két pontja a voltmérőnek, a magas és az alacsony kivezetése is, két impedanciával, ez ZH0 és ZL0 legyen, kapcsolódik, és ezt leföldeljük. És az a kérdés, hogy mi az a feszültség, amit akkor mérünk a voltmérővel, tehát ez az UM feszültség. Hát az UN feszültség egyszerűen megint a szokásos eszközhöz folyamodunk a szuperpozíció segítségével. Ha csak az U van, akkor az U-nak az alja az a földre van kötve, tehát az ZL nullán nem fog feszültségesté, és a ZH viszont az létezik, tehát akkor egyszerűen, és ugye akkor látszik, hogy ez a ZH nulla, ez párhuzamosan kapcsolódik a voltmérővel, aminek, ha most eltekintünk a bemenő ellenállásától, akkor a ZG, ZH nulla fogja meghatározni az átvitt feszültséget, tehát lesz a ZH nulla per ZH0 plusz ZG szer U, és ezen kívül, ami itt megtalálható, ha az UC nem nulla és az U nulla, akkor mind a két bemeneti pontunkon az UC feszültség van, és az ezek szerint ugye a főső ponton, akkor itt tulajdonképpen majd egy zárójelet teszünk, és itt az UC, ha már mögé írtuk az UC-t, az UC-t oda tesszük, akkor az ugyanúgy a ZG, ZH0 per ZG plusz ZH0, mínusz az alján ugye az 1 van, ott az a közös feszültség az közvetlenül megjelenik, tehát akkor ez a ZH0 per ZH0 plusz ZG mínusz 1, a továbbiakban, tehát akkor azt kapjuk, hogy elnézést, a kréta az nincs a magaslatán megint, tehát az U, és akkor ehhez képest, hogyha itt egyet vonunk ki, akkor le kell vonni a ZH0-at, akkor az kiesik a számlálóba, és van egy mínusz ZG, tehát akkor, ha most így akarom írni, hogy plusz, akkor ide azt kell írni, hogy mínusz ZG per ZH0 plusz ZG szer UC. Ha elegánsabbak akarunk lenni, és kis elhanyagolást teszünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ugye ha a szórt impedanciát nagyon nagynak tételezzük fel, és kellően jónak a generátorunkat, ez nem mindig van így, de tegyük fel, akkor itt az U az lényegében átmegy, viszont az UC-nél nem hanyagolható el ezeknek az impedanciáknak az aránya, tehát azt mondjuk, hogy ez körülbelül az U mínusz ZG per ZH 0 szorozva az UC-vel. Tehát vagy azt kell csinálni, hogy nagyon jól szigetelni a voltmérőnket, vagy azt, hogy nagyon kis generátor ellenállást, vagy lehetőség szerint mind a kettőt, és akkor a közös feszültség nem jelenik meg. Na most, ezt, hogy a közös jel elnyomása, stb., ez már egy többször szerepelt témakör, hogyan lehet védekezni a közös feszültség ellen, úgy, hogy több vezetéket alkalmazok, és egy harmadik vezetéket árnyékolásra használok, tehát lesz egy harmadik vezetékünk, és ez pedig árnyékolás. Ezt úgy kell elképzelni, megint itt van a két, bocsánat, a kréta megcsúszik, és azért ilyen ronda, de talán elviselitek. És akkor, ugye itt a generátorunk, ez továbbra is. És akkor most az lesz a jelölés, hogy itt lesz egy G betű, ZLG és ZHG, ugyanis ezt a két pontot, ezt mi hozzákapcsoljuk egy árnyékoláshoz, és ezt mondjuk én sárgával jelölöm. Ugye, és ez a harmadik vezeték, ez ide kapcsolódik, és akkor itt lehet elképzelni, hogy ez a vezeték nincs hosszúra rajzolva, de ez a mérőkörünk, ez ahol a jel keletkezik, és itt visszük át az információt, és ez a harmadik vezeték, a sárgával jelölt vezeték, ugye a ehhez az árnyékoláshoz vagy gárdhoz tartozik. És hát az nagyon szép, ez működőképes dolog. Egy probléma képzelhető el, az a probléma képzelhető el, hogy ez az UC adott esetben nagyon nagy, nagy feszültségű, és hogyha szépen itt meg akarjuk simogatni a voltmérőnket, és oda megyünk hozzá, akkor az árnyékolásnak olyan a feszültség, ami földünkhöz képest, hogy megráz minket rútul, tehát igen gyakran elhelyeznek még egy érintésvédelmi árnyékolást, itt akkor, ha a modellt akarunk alkotni, akkor a G0, mint a guard, az elképzelhető, és akkor ezt a nagy feszültségű árnyékolást, ezt, ugye ehhez már nem csatlakozik külön vezeték, ezt ide helyezzük el, és akkor így az egész van leföldelve, és ez a poén benne, hogy akkor nem tudunk elég közel menni ahhoz, ami megrázhat minket. Tehát akkor azt mondjuk, hogy a sárga az árnyékolás, és a piros az az érintésvédelem. És hát akkor így ez nagyon szépen működik. Na most akkor ki az, aki értette ezt? Jó, ez nem valami bonyolult dolog, csak összeszedjük azt tulajdonképpen, amit már eddig is tudunk. Ha esetleg kérdése van, valakinek szóljon. De akkor megyünk tovább. Ugyanis akkor most már azt látjuk, hogy nekünk kell, hogy jöjjön egy érpár, amelyen a jel megy, tehát a fehérrel jelölt, az nyilvánvaló, és kell még egy árnyékolás. Ugye ennek a struktúrája milyen, azt megláthatjuk majd a következőkben, de egy kicsit tovább kell még menni, mert most egyelőre csak arról beszéltünk még mindig, most már ugye egy kicsit kimentünk, hogy a műszerünk, ha úgy tetszik, akkor az itt van az ábrának a jobb oldalán, és itt valahol generálódik a jel, amit meg akarunk mérni, de még mindig nem tudjuk, hogy útközben milyen veszélyek leselkednek a jelünkre. A leselkedő veszélyeket, azokat megint csak a tankönyv ábráját felhasználva, a következőképpen lehet képzelni. Itt van valamilyen ZG impedancia, itt van az U feszültség, amit szeretnénk továbbítani, és most így kihúzom. Itt nem kell bonyolult struktúrájú vezetékre gondolni, tehát semmi koaxiális kábel vagy egyebek egyelőre, csak azt akarom jelezni, hogy ez egy hosszú vezeték, ami itt van, tehát adott esetben nem koncentrált paraméterű modellel írható le. EMT-ből volt már a távvezeték? Helyes, akkor távíró egyenletek, meg egyebek ezek, igen. Jó, és akkor itt a túloldalon van a voltmérőnk, amivel vizsgáljuk, hogy mi történik. Önmagában véve eddig nincsen nagy probléma, és akkor azt mondjuk, hogy itt van egy kör, amit olyan nagyon nem részletezünk, ez a zavaró, itt van valamilyen ZT impedancia, ami terheli az UZ zavarforrást, tehát megy föl a hídra a villamos, és fogyasztja 600 ampert, és ez valamilyen kapcsolatba kerül a mi mérőkörünkkel. Hát ugye milyen kapcsolatba tud kerülni? Hát az egyik kapcsolat, ami lehetséges, az az, hogy van valamilyen vezetés a kettő között, ezt G-vel jelölhetjük. Hát valamelyik kör szigetelése meghibásodhat, erről is lehet szó, szennyeződések, stb. Ha légvezetékről van szó, akkor a páratartalom miatt bizonyos kis ionáramlás elképzelhető, stb. Tehát ez ezt fejezi ki. Sokkal izgalmasabb és gyakorlatban előjövő az, hogy valamilyen kapacitív csatolás van a kettő között. Nyilvánvaló, hogyha akár egy lakáson belül, valahogy egy csőben vezetik az energiaellátást, és mondjuk egy hálózati kábelt, akkor a kettő közötti kapacitív csatolás az megtörténik. És hát sajnálatos módon a hurkok miatt a kettő között van valami kölcsönös induktivitás, és hát ezért mágneses módon is indukál feszültséget a mérőkörünkben a zavarforrás. Hát körülbelül ezeket lehet fölrajzolni, és hát ez ellen hogyan lehet védekezni. A védekezés egyik eleme az úgynevezett csavartérpár. Ugye a csavartérpárral ezt a bizonyos kölcsönös induktivitást tudjuk kiküszöbölni, és ennek fölrajzolásához, bár ez lehet, hogy már több helyen is szerepelt, fölrajzolhatunk egy ilyen móriczka ábrát. Itt van a két ér, és képzeljük el, most sárgával fogom rajzolni, hogy adott időpillanatban a természetesen időben változó mágneses indukció, az valami ilyen irányú elektromos teret próbálna itt gerjeszteni, aminek következtében folyna valami áram. És hogyha jól megnézzük, hogy a kéket kiválasztva, a kék görbét, kék vezetéket kiválasztva, akkor az egyikben és a másikban, ezekben a kis elemi hurkokban tulajdonképpen különböző irányú áramoknak kellene megindulniuk. Itt most mondjuk a pirost kiválasztva, itt egy ilyen, itt pedig egy ilyen, tehát mind a piros, mind a kékben, kék vezetékben ilyen irányú áramok indulnának meg. Természetesen ehhez arra van szükség, hogy a végén hát zárt áramkör alakuljon ki. Egyébként csak ugye az elektromos térről beszélhetünk. De ez a móriczka ábra mutatja, hogy csavartérpárt célszerű elhelyezni, és így módon tudunk valamelyest a mágneses zavarok ellen küzdeni. Aztán a következő dolog, hogy a kapacitív csatolás, és egyébként a vezetés ellen is jól lehet az árnyékolással küzdeni, akkor, hogyha az geometriailag is úgy alakítjuk ki, hogy körbevegye a mi csavartérpárunkat. Ez a jól ismert koaxiális kábel, ugye, tehát ez ugye abban folynak el ezek a bizonyos vezetett áramok, illetve a kapacitív csatolás következtében ott folyó áramok. Egészében véve, tehát egy ilyen ügyes kábel, az úgy néz ki, hogyha most le akarjuk rajzolni mi az összes elemet, kell egy sárga kréta, egy piros kréta, használok egy barna krétát is, és persze fehéret. És azt mondom, hogy a csavartérpárom, tehát ez itt a kábel keresztmetszete, hogy itt a csavartérpárnak a két eleme, ezt így jelölöm, ugye nem nagyon tudok mit csinálni így, a csavarást nem tudom egy síkban érzékeltetni. E körül van a jel árnyékolása sárgával, összhangban azzal a jelöléssel, amit ott látunk. E körül elhelyezhetünk egy érintésvédelmi árnyékolást is, hogyha hozzányúlunk útközben, akkor se csapjon meg minket az áram. És végül, ez nem tudom mennyire jól látható, de elhelyezzük még egyet, ezt barnával jelöltem, és ez lenne a mágneses árnyékolás. Ez jellegzetesen valamilyen ferromágneses anyagból készül. Mágneses árnyékolás egyébként rendkívül kellemetlen. Tehát most akár a vezetékre gondolunk, akár magára a műszerre, az elektromos zavaroktól való árnyékolás az viszonylag egyszerű. A viszonylag ugye nyilván frekvencia függő, de Faraday kalitkáról és hasonlókról már mindenki hallott. Mágneses árnyékolás az nagyon undorító feladat. Gondoljunk arra, hogy egy műszert kell készíteni, és mágneses zavarok ellen árnyékolni kell. Mit lehet tenni? Egy ferromágneses anyaggal kell körülvenni. De az a tapasztalat, hogy akár egy műszer, ha teljesen zár doboz, egy téglatest mondjuk, ferromágneses anyagból, akkor ez nagyon jó. Lehet, hogy megóv minket, de hogy jutunk hozzá ahhoz az információhoz, amit a műszer produkál, és hogy visszük be az információt. Tehát kell, hogy legyen lyuk ezen a dobozon. Ezen a lyukon is jelentős indukció tud átmenni, és befolyásolja a mérésünket. Úgyhogy sajnálatos módon a mágneses árnyékolásnak a geometriai kialakítása az nem egy egyszerű feladat. Na de menjünk tovább, mert akkor most csak a kábel tisztáztuk, ha csak nincsen kérdés. És rátérünk arra, ami itt az impedancia mérésnél igazán izgalmas, és amiben bele tudunk melegedni majd. Ki tudja, hogy mennyire tudunk belemelegedni, nagyon eltelt az idő, de azért megpróbálom bevezetni. Tehát még egyszer... impedancia mérünk, sárga szivacs, itt az impedanciánk, amit mérni akarunk, piros kréta. Kettő között vezeték. Nagyon jó. Most már azt tisztáztuk, hogy a vezetéknek célszerű koaxiális kábelnek lenni, hogy az undorító külső zavarjelektől megóvjuk a jelutunkat. Van azonban egy probléma halmaz, ami abból jön, hogy a vezetéknek van ellenállása, sőt, induktivitása, van a koaxiális kábelnek kapacitása, azon kívül magát az impedanciát is gyanús zavarok veszik körül, zavaró szórt impedanciák vehetik körül. Van kapacitív csatolás közte és a föld között, esetleg valamilyen szivárog, valamilyen áram, tehát valami vezetés is, ezek mind meghamisítják a mérést. Miért hamisítják meg a mérést? Mert a mérőműszerünk az úgy működik, hogy mér belül valamit, és megméri, hogy azon a két ponton, ami, és akkor visszagondolhatunk bármelyik ábrára, amit vettünk, valahol volt két pont, ami között valami ZX volt található. Ami a kettő között van, ő azt méri meg. És ebbe beletartozik az egész mérőhálózat, a zavaraival, a szórt impedanciáival és minden nyavajájával együtt. A mérőműszert nem érdekli. Ő azt mondja, hogy e kettő pont közötti impedanciát méri meg. És a mi felelősségünk az, hogy arról gondoskodjuk, hogy a két pont közötti impedancia az az impedancia legyen, amit mi mérni akarunk. Ez mondjuk annyiban nem teljesen igaz, hogy a gyártótól elvárjuk, hogy eszközt adjon a kezünkbe ahhoz, hogy valóban a két pont közötti impedancia az tényleg az legyen, amit oda kötöttünk, fizikailag a lehetséges eszközökkel hozzá kapcsoltuk. Ennek következtében általában valami többet kell csinálni annál, mint hogy két dróttal, és nem véletlenül használom ezt a konyhanyelvi kifejezést, hogy egyszerű két vezetékkel kapcsolódnánk az impedanciához, hanem ennél többet csinálunk. Mit tudunk csinálni? Először is azt tisztázzuk, hogy azzal, hogy a műszer bármilyen bonyolult módon is mér, 3 volt mérős módszerrel, áramkomparátorral, valamilyen Wheatstone-féle hitstruktúra kiegyenlítés, stb. Végeredményben meghatározza a két pont közötti feszültség és áram viszonyát. Komplex feszültség és komplex áram viszonyát. Tehát úgy fogjuk tekinteni, hogy lesz egy mérőműszerünk, amelynek a belsejében van egy voltmérő és egy ampermérő, és ezt kellően magas szinten értelmezzük, tehát amelynek az a feladata, hogy komplex módon tudjon feszültséget és áramot mérni. Lehetséges, hogy ez egy adott kapcsolásban visszaszámolódik valahogy, de végeredményben erre az absztrakt megoldásra vezet az egész feladat, feszültséget és áramot mérünk, és a kettő hányadosából következtetünk, nem is következtetünk, ennek a kettőnek a hányadosaként áll elő az impedancia becslője. Tehát akkor most azzal kezdjük, hogy a műszer modellje. És hogyan fog kinézni a műszerünk? A műszerünkben lesz egy generátor, mert ez kell bele. A generátornak akár lehetne impedanciája is, de ezzel nem bonyolítjuk a dolgot. Ez nem érdekes. Kell bele egy voltmérő. Itt ezt leföldeljük, és kell bele egy ampermérő. És itt lesz három kivezetése a műszerünknek. És ezeket a kivezetéseket el fogjuk nevezni. Mégpedig oly módon nevezzük el, hogy ezt a pontot elnevezzük E-nek, ezt elnevezzük I-nek, és a későbbiek kedvéért ezt a G pontot is meghatározzuk. Ennek a további modellekben kulcs szerepe lesz. Azt feltételezzük első körben, hogy mind az ampermérő, mind a voltmérő ideális. Tehát a voltmérő belső ellenállása végtelen, az ampermérő belső ellenállása nulla. Az egyes kapcsolásoknak az elemzésénél ki fogunk térni arra, hogy mi van akkor, hogyha a voltmérő nem teljesen ideális, és a ampermérő nem teljesen ideális, és meg fogjuk mutatni, hogy az egyes kapcsolások a funkciójukat akkor is betöltik, ha nem kötjük ki a voltmérő és az ampermérő idealitását, de első körben a megértéshez nagyon jó, hogyha azt feltételezzük, hogy ideálisak. Ez a témakör, méghozzá ugye ez az, hogy kettőnél több vezetékkel csatlakozunk az impedanciához, a tankönyvünkben is megtalálható, meglehetősen tömören. Mi ezt most szétválasz, annak ellenére, hogy egy csomó mindenről beszélhetnénk méréstechnika címén még a fél év végéig, ennek ellenére szétválasztva fogjuk tárgyalni. A tankönyvünkben ugyanis le vannak rajzolva ezek a kapcsolások koaxiális kábellel. Miért vannak úgy lerajzolva? Azért, mert úgy szokták csinálni, tehát ezzel a valós mérőműszereket jól jellemezik. Ugyanakkor viszont ahhoz, hogy mi megértsük azt, hogy miért jó, ha kettőnél több, három, négy, sőt öt vezetékkel csatlakozunk egy impedanciához, ahhoz elegendő nekünk az árnyékolás nélküli eseteket áttekinteni, és mikor már megértettük, hogy miért jó ez az egész, akkor térünk át az árnyékolt vezetékes megoldásra. Ha ugyanis nem lenne semmiféle undorító zavarfeszültség a környezetünkben, árnyékolás nélküli kábelekkel is tudnánk mérni, és akkor is tudnánk kompenzálni azokat a hatásokat, amelyeket a mérővezeték és az impedanciának a környezete okoz. Ha úgy tetszik, azok az effektusok, amiket a több vezeték kiküszöbből, azok akkor is megvannak, ha semmilyen zavar nincs, saját magunk generáljuk magunknak, még hogyha legközelebb Péterváron van valaki, aki impedanciát mér, akkor is megvan ez az effektus. Na tehát akkor ez a műszerünknek a modellje, és hát valamennyi kevés időnk van hátra. Lehet, hogy most kivételesen előbb fogunk szünetet tartani, mint szoktuk, de azért egy dolgot még itt megmutatok, hogy egyáltalán a kétvezetékes méréssel mi a helyzet. Kétvezetékes méréssel az a helyzet, bocsánat, akkor rögzítsük először, hogy miről is van szó. Tehát azt mondjuk, hogy nekünk lesz két esetünk, az, hogy árnyékolás nélkül, és árnyékolással. Az árnyékolás nélkülnek fogok egy A betűjelet adni, az árnyékolásnak egy B betűjelet, És a vezetékek száma az 2, 3, 4 vagy 5 lehet. Tehát ha ezek után valakinek azt mondom, hogy B3, akkor nyilván föl tudja rajzolni az árnyékolásos esetet 3 vezetékkel, és semmit nem kell mondani. Tehát, mint említettem, az elvet meg fogjuk tudni érteni az A esetek elemzése során, és utána már a B az azért kell, hogy azt, hogy ez hogyan történik a gyakorlatban, árnyékolt vezetékekkel, azt megtanuljuk. Na tehát akkor, amit szünet előtt elmondok, az az A2-es eset. Ugye, tehát az a legegyszerűbb, hogy két dróttal csatlakozunk a mérendő impedanciához. Na nézzük. Akkor elkezdjük a műszerünket rajzolni. E pont, most még egyelőre kihasználatlanul a G pont, ampermérő, itt az I pont, és akkor most mik jönnek? Most jön az, hogy van ZS-ünk, mert nem hanyagoljuk el a drótnak a vezeték ellenállását és az esetleges induktivitását. Ide elhelyezzük a mérendő ZX impedanciát, de ezzel nem vagyunk készen, mert a mérendő ZX impedanciához tartozik két Z0 szórt impedancia, amely valamilyen szaggatott vonallal jelöltem, közös, tőlünk vagy függ, vagy nem függ helyhez csatlakozik. Mi lehet ez? Vagy a Föld, vagy egy közös, mondjuk egy fémlemez, vagy egy fémdobozban lévő impedanciáról beszélünk, akkor lehet ezt fölrajzolni. Világos, hogy attól függően, hogy milyen szituáció van, ha mondjuk a Z0-akat elhanyagoljuk, például egy kis ellenállást mérünk, akkor az itt mért feszültség és az itt mért áram alapján a két ZS plusz ZX-et mérjük. Ha nem hanyagoljuk el a Z0-akat, és mondjuk ez nem kapcsolódik a Földhöz, mi ez az eset? Például mondjuk az, hogy itt van ez a impedancia, és mondjuk tényleg nincs a Földhöz érdemben köze, akkor is esetleg szórt impedanciák lehetnek, amelyek valami ott az adott geometrián belül vannak, akkor a két Z0-re plusz ZX plusz két ZS-et mérem meg, ami nyilvánvalóan nem egyenlő a ZX-el. Ki az, aki ezt látja? Jó, tehát remélhetőleg ez így lesz, tehát ez érthető lesz. Azt fogják szolgálni a további esetek, tehát az A3, A4, A5, hogy ezeknek az impedanciáknak a hatását kiküszöböljük, és egyre inkább kiküszöböljük, míg végül a modell korlátain belül egyetlen zavaró motívum sem gátolja azt, hogy a ZX-et mérjük meg. És akkor végül is le is járt az időm, tehát akkor 11:15-kor folytatjuk. Ha nem, akkor menjünk tovább, és ugye azt mondtuk, hogy az A2-es eset, ezt fölrajzoltam a táblára, vagy fönnhagytam a táblán, szakértő hölgy az most hiányzott a szünetben, tehát fönnmaradhatott. Tehát ugye itt a bal oldalon látjuk a mérőműszerűknek a modelljét, ez mindig ismétlődni fog a különböző esetekben, és a jobb oldalon a mérőkörünket. A két vezeték az, hogy két darab ZS impedanciával jellemzett dróttal kapcsolódunk a mérendő impedanciához. Következő eset az, hogy megnézzük az A3-as esetet, ugye, tehát amikor három vezetékük is van, akkor szemrebbenés nélkül lerajzoljuk a mérőműszer ismert részeit. És akkor itt a ZS soros impedancia, az Ix mérendő, a Z0, ezek eddig is megvoltak, és új elemként, most mondjuk ez legyen kékkel, azt mondom, hogy ezt a bizonyos közös pontot összekötöm a G ponttal. Nagyszerű. És akkor ez mire jó? Ezt fogjuk áttekinteni. Tételezzük fel, hogy a Zs elhanyagolható a Zx-hez, és természetesen a Z0-hoz képest is. És továbbra is feltételezzük, hogy a voltmérő és az ampermérő ideális. Ha az ampermérő ideális, akkor az I pontnak ugyanaz a potenciálja, mint a G pontnak, tehát zérus potenciálon van, bár itt nem fogjuk ezt olyan nagyon kihasználni, de akár azt is mondhatnunk, hogy virtuális földponton van. Tehát ez az I pont, ahol az áramot mérjük, ez földpotenciálon van, akkor értelemszerűen a Zx-nek ez az alsó pontja is földpotenciálon van, és ez a potenciál megegyezik a G pontra kötött földvezeték, harmadik vezeték miatt, tehát a Z0-nak a két vége ugyanaz a potenciálon lesz, és ennek következtében, mivel ugyanaz a potenciálon van, ezen nem fog áram folyni. Ezt át tudom húzni, és így jelölöm itt a táblán, hogy ez az impedancia kiesett. És egy másik színt is a kezembe vettem, másik színű krétát is, ugyanis azt fogom megmutatni, hogy ez a másik Z0 sem okoz mérési hibát. Miért? Azért nem okoz mérési hibát, mert igaz ugyan, hogy ez a Z0, ez továbbra is párhuzamosan kapcsolódik a Zx-szel, hiszen ha ez földpotenciálon van, ez nem lehet már földpotenciálon, hát ha csak nem végeztünk olyan bekötést, de hát nem végeztünk, mert ez egy értelmes kapcsolás. De nézzük, ez ugye itt a UG feszültsége van körülbelül, tehát akkor mindenképp a nulla és az UG között a Z0 az megkapja a feszültséget, és rajta folyik áram, de nem okoz problémát. Miért nem okoz problémát? Egy, a Z0-nak az árama, az nem erre jön vissza az ampermérőbe, hanem itt a harmadik vezetékünkön rögtön a földbe visszamegy, és erre nem folyhat el. Nem csak azért nem folyik el, mert hogy esetleg ez az impedancia nagyobb, mint ez az impedancia, nem, azért, mert ez a két pont azonos potenciálon van, földpotenciálon, tehát erre nem kívánkozik folyni az áram egyáltalán. Tehát akkor az áram mérésében nem okoz problémát, itt csak az az áram folyik, ami a Zx-en keresztül folyt. A feszültségmérésben azért nem okoz problémát, mert hiszen, mint említettem, párhuzamosan kapcsolódik a Zx-szel, azaz az áram ugyan ketté oszlik ezen a ponton, de mivel azonos potenciálon vannak, ezért hát Istenem, van egy másik impedancia is, aminek ugyanaz a potenciálja, de ez nem okoz problémát Zx feszültségének mérésében. Ezért, bár más indoklással, ezt a Z0-at is ki lehet húzni. Ki az, aki ezt érti? Kérdése valakinek? Ez nagyon alapvető, és Z-hán is szokott lenni olyan, hogy esetleg ezt meg kell mutatni, tehát pár szóban érzékeltetni kell. Tehát a harmadik vezeték az az, hogy a G-pontot összekötjük ezzel a bizonyos közös ponttal, és közvetlenül vezetjük be a földbe. Ez a szórt impedanciákat kétféleképpen ejti ki. Ezt az alsó Z0-at azért ejti ki, mert ha volt az ampermérő ideális, akkor ez az I pont is földpotenciálon van, tehát a Zx alja is földpotenciálon van, nem folyhat rajta áram. Ez ugyanúgy, mint a hídkapcsolásoknál. Idáig feltehetőleg világos a dolog. A Zx-en áram folyik, Ezért itt a feszültség nem nulla, itt viszont nulla, tehát a Z0-on, a felső Z0-on folyik áram, de az az áram, ami a felső Z0-on folyik, az a kék harmadik vezetéken jön vissza, és nem folyik be az ampermérőbe, tehát az árammérésben nem okoz hibát. Feszültségmérésben pedig azért nem okoz hibát, mert a voltmérő ennek a pontnak a potenciáját méri meg, és ennek a pontnak a potenciája függetlenül attól, hogy a Z0-nak is a felső pontja, attól függetlenül a Zx-nek is felső pontja, tehát ha ezt méri meg, akkor helyesen teszi. Tulajdonképpen ez a másik Z0, ez a felső Z0 csak arra készteti a generátort, hogy nagyobb teljesítményt adjon le, mert őt is meg kell hajtani. Vizsgáljuk meg, hogy mi a helyzet akkor, hogyha az ampermérő és a voltmérő valamiért nem ideális, illetve mi a szerepe itt ebben a körben a Zs-nek, mi történik, hogyha a Zs az nem hanyagolható el. Ha az ampermérő nem ideális és a Zs nem hanyagolható el, akkor az alsó ágban ez az alsó potenciál ez nem lesz tökéletesen zérus. De mivel a Zs-et annak tételeztük fel, hogy elég picit, hogy a vezetéknek szántuk, tehát elég pici az impedanciája, az ampermérőt ampermérőnek terveztük, és ez elég pici impedanciájú, ezért csak kevéssé emelkedik meg ez az impedancia, tehát itt egyfajta hiba jellegű áram fog folyni. Hiba jellegű áram egy hiba jellegű impedancián. Mit jelent ez? Hogy a hiba hibája szintű, hibát okoz az árammérésben az, hogy itt ez a potenciál egy picit megemelkedett. Hasonlóképpen ennél a Z0-nál sincs ilyen probléma, hiszen vagy nem, ennek a kiesésével nincsen probléma, hiszen az, hogy itt más a potenciál, mint az UG, az nem befolyásolja azt az effektust, hogy a mért feszültség az helyesen a Zx-en mért feszültség. Az viszont sajnálatos módon probléma, hogy a Zs-ek azok sorosan kapcsolódnak a Zx-szel, tehát az itt megmért impedanciában sajnálatos módon megjelenik a plusz két Zs. Ha ez nem megengedhető mérési hiba, akkor bizony ez benne marad. Ezért azt lehet mondani, hogy az A3-as eset az a szórt impedanciákat küszöböli ki, de a vezeték ellenállásokat nem. Még egy dolgot érdemes itt megemlíteni az A3-mal kapcsolatban, ez pedig az úgynevezett in-circuit mérés. Eddig azt mondtuk, hogy a Z0, mind a kettőt Z0-al jelöltük, tehát valamiféle nagyúri elhanyagolással nem különböztettük meg a Zx két felén lévő szórt impedanciát. Ez lehet, hogy különbözik, lehet, hogy nem, ez valami nagy, jellegzetesen kapacitív terhelés. Ugye a Zs az, ami pici, ugye jellegzetesen soros ellenállás némi induktivitással fűszerezve. Elképzelhető azonban, hogy a mi szerencsétlen impedanciánkat nem lehet kiszedni egy hálózatból, és a pirosat kell megmérni, és itt van a kék, meg a lila, meg a sárga impedancia, és ők is itt vannak a hálózatban. Hogyan lehet megmérni mégis a piros impedanciát? Ez az a bizonyos in-circuit mérés. Gondoljuk ugyanis arra, hogyha itt a Zx, és itt van valami Z1, és itt van valami Z2 impedancia, ezt triviálisan az E-hez és az I-hez kapcsoljuk, mert ez az alap mérési eljárásunk, és ezt a harmadik pontot, ahová a Z1 és a Z2 kapcsolódik, betesszük a G ponthoz, akkor ezzel ugyanezeket az effektusokat mondhatjuk el, a Z2 nem folyik áram, a Z1 párhuzamosan kapcsolódik a ZX-szel, és az ő áram a G pontba folyik el, tehát így módon egy olyan impedanciát is meg tudunk mérni, amely hálózatban van kötve, és onnan nem emelhetjük ki. Tehát például, amikor egy nyákon már összeépített kapcsolásunk van, és meg tudjuk mérni. Arra van csak szükség, hogy az ott lévő hálózatból egy ilyen redukcióra jussunk, tehát valahol találjuk egy olyan pontot, hogy a hozzá kapcsolódó impedanciáknak ez egy közös pontja legyen. Ebben az esetben a Z1 és a Z2 nem feltétlenül nagy impedancia, ami szórt, kapacitív jellegű dolog. Lehetséges, hogy a ZX-szel egy nagyságrendben van, tehát érdemben kell kiküszöbölni, tehát nem csupán egyszerű mérési hibát okoznak, mint a Z0, tehát mondjuk, hogy mit tudom én, 100% alatti nagyságrendű hibát, hanem igenis jelentős, tehát egyszerűen nem lehetne mérni, ha a Z1 és a Z2 ott lenne, mert nem a ZX-re jellemző értéket kapnánk vissza. Így viszont a ZX-et tudjuk megkapni. Tehát ez bár elvében lényegében ugyanaz, gyakorlatban két elkülönülő esetről van szó. No, menjünk tovább. És akkor a következő esetünk az nyilvánvalóan az A4-es eset. És hogy viselkedik ez az A4-es eset? Itt egy picit másképpen kell felrajzolnunk majd a mérőműszernek a modelljét. Továbbra is felrajzoljuk az UG-t, és felrajzoljuk az ampermérőt. És lesz egy E és egy I pontunk. De lesz ezen kívül, ugye kell egy G pont, amit most nem fogunk bekötni sehová, egyelőre békén hagyjuk, és lesz nekünk egy E vesző és egy I vesző pontunk, és ide kapcsoljuk a voltmérőnket. Most mindegyikhez nem írom oda külön, ZS-sel jelöljük a soros impedanciákat. Ugye itt feltételezhető, hogy azonos vezetékekről van szó, azonos hozban, stb. Tehát nem törődünk a modellben azzal, hogy ZS1, ZS2, ZS3, ZS4, egyszerűen csak így rajzoljuk őket föl. És itt van ZX-ünk. És szerepel még a két darab Z0. Na, mit csinál ez? Ugye azt a konvenciót nem alkalmaztam, hogy ugye itt az új elemünk, amitől 4 vezetékünk lesz, az ez a belső kör. A voltmérő ugyan nem új elem, de mivel a helyzete az változott, ezért őt is kékkel kijelölöm. Tehát itt a voltmérő. És akkor mi történik? Megint két színest veszek, és tételezzük fel megint csak azt, hogy a voltmérő és az ampermérő ideális. Első körben legalábbis ezt tételezhetjük föl. Nézzük meg, hogy az ampermérő mit mér. Ha a voltmérő ideális, akkor ebben a belső körben nem folyik áram. Következésképpen az az áram, ami ebben a külső körben folyik, az megegyezik az ZX-en folyó árammal, tehát helyesen mértünk. Az, hogy a ZS-en feszültség esik, az tény. De ez minket nem zavar, mert mi csak az áramát mérjük meg ebben a külső körben az impedanciának. Ugye jellegzetesen, talán ezt nem említettem, az A3-as esetben akkor okoz problémát a Z0, hogyha a ZX nagy impedancia, amikor egy 2,2 megaómos ellenállás, vagy egy 10 pikofarádos kondenzátor. Akkor gondot okoz az itteni szórt kapacitás. soros impedancia, nyilvánvaló, hogy a soros impedancia az itt nem okoz problémát, hiszen mondjuk van 10 millió ellenállása annak a szerencsétlen részvezetéknek, ez itt a, ha csak nem vagyunk olyan nagy frekvencián, de olyan nagy frekvencián már ez az egész koncentrált paraméterű modell nem igaz, szóval mondjuk egy olyan 100 kHz-en vagy ilyen frekvencián nem olyan nagy ennek a vezető képessége, tehát elhanyagolható az a feszültség, ami a soros impedancián esik. Ha viszont itt egy kis ellenállást kell mérni, mondjuk egy 1 ohm körüli ellenállást, vagy ami elég gyakori, meg kell mérni egy kontaktus ellenállását, mondjuk egy relé átmeneti ellenállását, vagy bármilyen kapcsolónak, akár elektronikus kapcsolónak az átmeneti ellenállását, már ezek az ellenállások problémát okozhatnak, és ezeket kell kiküszöbölni. Akkor elképzelhető, hogy nem elhanyagolható feszültség esik a ZX-hez képest a ZS-en. Mert hogy a rajta ugyanaz az áram folyik át, mint a ZX-en, és ha ők majdnem egy nagyságrendben vannak, akkor bizony a feszültség is ilyen lesz. De az árammérés nem zavarja, hiszen hát csak más potenciál lesz a ZX, de az áram az ugyanaz. Mi a helyzet a feszültségméréssel? A feszültségmérésnél, ha egyszer azt mondjuk, hogy a voltmérő ideális, akkor itt a ZX-en eső feszültséget szeretnénk megmérni. Ha itt nem folyik áram, akkor a belső plusz két vezetéken, tehát ugye a korábbi kettőhöz képest ez a kettő, eső feszültség zérus, hiszen nem tud feszültség esni akkor, ha nem is folyik áram. Hiába van ugyanolyan anyagból, mégsem esik rajta feszültség, tehát a feszültségmérő helyesen méri a ZX-en eső feszültséget. Tehát azt lehet mondani, hogy amiatt, hogy nem érdekes az ezen lévő feszültség, és jól mérjük az áramot, kiestek ezek a külső ZS-ek, és amiatt, hogy nem folyik áram a voltmérőn, és ezért nem esik feszültség a vezetéken, kiestek a belső ZS-ek. Nézzük meg, mi a helyzet akkor, hogyha nem teljesen ideális a voltmérő meg az ampermérő. Ha az ampermérő nem ideális, az nem okoz olyan nagy problémát, hiszen az ő soros ellenállása hozzácsapható ehhez, az ellenálláshoz, akkor mondjuk tegyük fel, nem szimmetrikus ez a két ellenállás, a külső körben lévő alsó ZS és felső ZS, de nem használtuk ki azt, hogy azonosak ezek az ellenállások, következésképpen az árammérés jó lesz. Hát persze mondhatja valaki, hogy ha ez a voltmérő nem ideális, akkor itt áram folyik, és ez az ampermérő méri azt az áramot is, amelyik keresztül megy a voltmérőn, ugye, és nem csak a ZX-en folyó áramot mérjük. Igen ám, de azokban az esetekben, amikor a ZS-en eső feszültség gondot okoz, és négyvezetékes mérést végzünk, akkor nézzük meg, hogy miről is van szó. Akkor a ZX-en, a ZX egy kicsi impedancia, ehhez képest egy hiba áram folyik ezen a voltmérőn, tehát ez egy elhanyagolható kicsi áram lesz, ami itt az ampermérő körében folyik. És mi a helyzet ezzel a belső két ellenállással? Ő maga, ez a ZS is egy hiba jellegű impedancia, egy pici impedancia, és a voltmérőnek a belső ellenállás is olyan picit tér el az ideálistól, tehát nagy belső ellenállású, hogy itt voltaképpen eleve egy hiba áram folyik, és ez a hiba áram egy hiba jellegű impedancián hiba hibájányi feszültséget fog ejteni. Következésképpen az a feszültségmérési hiba, amit elkövetünk itt, az elhanyagolható lesz. Mi a helyzet a Z0-al? A Z0-al sajnos az a helyzet, hogy a Z0 megmarad. Ugye az előző ábrán is nem húztam ki a ZS-et, azt ugye beleméri. Itt a Z0-át beleméri bizony. Ugye ez a ZX-el párhuzamosan kapcsolódik, mondjuk, hogyha azonosnak tételezzük fel, ez a két Z0, tehát a ZX-re plusz két Z0-at azt mérjük. Alapvetően most már a két kapcsolást együtt tekintve azt mondhatjuk, hogy nagy impedanciák mérése esetén, ahol a Zénus okoz hibát, ott a három vezetékes méréssel dolgozhatunk, és általában elhanyagolható a ZS-nek a hatása. Vagy kis impedanciát mérünk, jellegzetesen kis ellenállásokat, ahol a vezetékellenállás problémát okoz, azt a négy vezetékes méréssel ki tudjuk küszöbölni, és ilyenkor általában elhanyagolható az a hatás, amit a Z0 jelent. Ugye miről is van szó tulajdonképpen? Mi az, hogy elhanyagolható? Nyilvánvaló, hogy még ha ideális is az ampermérő meg a voltmérő, neki van valamilyen hibája. Ennyiben nem ideális. És nyilvánvaló, hogy azokat az effektusokat érdemes kiküszöbölni több vezeték alkalmazásával, tehát egy bonyolultabb hardware-rel, ha úgy tetszik, amelyek érdemi hibát okoznak, hogyha ez az okozott hiba, ezek ugye egyébként rendszeres hibák, az jóval kisebb, mint a voltmérő és az ampermérő mérési pontossága, hogy általában véve az impedancia mérőnknek a mérési pontossága, akkor fölösleges a kiküszöbölésével küszködni. Egy egyohmos ellenállás esetében, ami nincs hálózatba kötve, van valamilyen egy-két pikofarádnyi szórt kapacitás, hát azt nagyvonalúan lecsapjuk, és azt mondjuk, hogy ezzel nem foglalkozunk. Tehát ezért van az, hogy van létjogosultsága az A3-as és az A4-es esetnek. Bizonyos értelemben ezzel megelőlegeztem a választ arra a kérdésre, hogy miért nem alkalmazunk mindig öt vezetékes mérést, ami egyszerre kiküszöböli ezt a két dolgot, amit semmi más nem jelent, mint hogy a ötödik vezeték az, hogy összekötjük itt ebben az ábrában a G pontot még ezzel a közös ponttal. Mikor kell erre sort keríteni? Hogyha olyan kiélezett impedanciamérési helyzet van, hogy sem a ZS nem hanyagolható el, sem a Z0, illetve speciálisan in-circuit mérésnél képzelhető el, hogy az itt kiküszöbölt Z1 és a Z2 olyan pici impedancia, hogy már a ZS-en eső feszültség sem hanyagolható el, mindenképpen a négy vezetékes méréssel kellene mérni a ZX-nek a feszültségét, és ilyenkor triviálisan adódik, hogy öt vezetékkel mérjünk. Azért, hogy ne legyek annyira gonosz, hogy belerajzolok ebbe az ábrába, ezért nem leszek rest, és lerajzolom az A5-öt, de tulajdonképpen már a lényeget elmondtam, tehát most már csak arra kell vigyáznom, hogy többé-kevésbé tisztességes legyen az ábra. Jaj, kicsit fölrajzoltam. Azt a ZS-t, azt ideiglenesen letörlöm, és kicsivel írom oda, de mindenki tudja, hogy az ZS. Ide írom inkább, hogy ZS, és akkor itt folytathatom az ZS-t, ezt még jobban föltoljuk. Tehát akkor itt kijön a G pont, ami ugye le van földelve, itt az I. Itt megjegyezzük a E vesszőt, I vesszőt. Voltmérő. Nagyon jó, és akkor a plusz elem megint az előzőhöz képest az az, hogy ezt ide kötjük a G pontra. Ha minden igaz, akkor megvagyunk. És akkor azt lehet mondani, hogy most már más, kicsit más konvenciót alkalmazva, a három vezetékes mérés miatt kiesik a két Z0, és a négy vezetékes mérés miatt a négy darab ZS, és elvileg mindent kiküszöböltünk. Megint azt kell hozzátenni, hogy ennek a modellnek, tehát az impedancia, a mérőhálózatról alkotott impedancia modellnek a korlátaig érvényes az, hogy mindent kiküszöböltünk, illetve azokkal a hibája jellegű mennyiségekkel, amit az hoz be, hogy az ampermérő és a voltmérő adott esetben nem ideális. De hogyha feltételezzük, hogy mondjuk például a voltmérő egy elektronikus, nagy bemenő ellenállású voltmérő, akkor adott esetben ez nem olyan jelentős probléma. Tehát manapság már, amikor nem deprémműszerrel mérünk, ezek nagyon jogos feltételezések. És akkor így jutottunk el az A5-ös esetig. Mit kell erről tudni? Azt kell erről tudni, hogy akkor tehát azokat a hatásokat, amelyeket a mérővezeték, illetve a szórt impedanciák hoznak be, itt az A, tehát árnyékolás nélküli szituációban is be lehetett mutatni. Akkor, amikor van árnyékolás is, akkor a valósághoz közelítünk. Árnyékolást azért alkalmazunk, hogy a zavarfeszültségeket, amelyeket a külső körök táplálnak be, kiszűrjük. Azzal valóságos esetet mutatunk be, de az effektusok, tehát hogy a három vezetéknél a harmadik vezeték a szórt impedanciákat küszöböli ki, négy vezetéknél hogy a hozzávezetési ellenállásokat küszöböljük ki, öt vezetéknél pedig mindkettőt, ezt már ezekkel az esetekkel is ki lehetett mutatni. Na nézzük, kinek van kérdése? Fel sem tudtok ocsúdni, de azért igen, mondjad. Tehát az a kérdés, hogy mennyire jogos tulajdonképpen a modell, hogy ennyire jól elkülöníthető, hogy szórt impedancia meg a ZX méredő impedancia. Alapvetően úgy kell elképzelni, hogy a hálózatainknak egy jelentős része az a vezeték, és az alkatrész maga általában nem foglal el jelentős helyet. Tehát például egy ellenállás, az viszonylag kisméretű, és a hozzá tartozó vezeték, tehát akár nyákon, akár drót, akár bármi ilyesmi, kábel, az valahogy egy műszeren belül megy különböző egységek között. Tehát például van trafó, vagy mondjuk egy nyúlásmérő hídból megyünk az erősítő felé, és így tovább, és így tovább. Ezek a részek, ezek szednek össze, mert honnan van szórt kapacitás, ahhoz kell felület. Tehát, hogyha nem direkt kondenzátort építünk, akkor ott van valamilyen, tehát valamilyen vezető rétegnek kell lenni, amelyek egymással valamilyen viszonyban vannak. Ugye, és lehetőleg ugye kis távolságra kell lenni, hogy nagy kapacitást kapjuk. Tehát, hogyha az a célunk, hogy idézőjelben a célunk, hogy nagy szórt kapacitásunk legyen, akkor valahogy jól be kell burkolni a vezetéket valamivel. De az ellenállás maga kis méretű. Tehát ritka az az eset, hogy mondjuk, nem tudom mennyire ragadom meg a kérdésedet, és most ezt nem kell lerajzolni, hogy mondjuk valaki azt mondja, hogy ide egy Z0-at teszünk. Nem tudom, hogy ilyesmire gondoltál-e esetleg. Ez egy ritka dolog, hiszen alapvetően inkább azt kell elképzelnünk, hogy van vezeték, van egy ellenállás, és így van a másik vezeték. Ez lehet, hogy hülyeség, lehet, hogy úgy van, hogy így van. Ezt nem azért rajzoltam így, hogy elvárom, hogy lássátok, csak hogy érzékeltessen. Tehát itt is van egy téglalap, meg itt is egy téglalap. Tehát ilyenek képzelhetők el. És akkor, hogyha most itt van egy felület, és itt van egy drót, akkor ti most nagyon jól ki tudjátok már számolni itt ennek a kapacitását, és ehhez képest viszonylag elhanyagolható az a kapacitás, amit itt maga ez az elem képvisel. Tehát ezek, mondjuk azt, hogy egy bizonyos mértékig jól modellezik a gyakorlati eseteket. Természetesen, hogyha valami minden nagyon elosztott, meg egyebek, akkor viszont már az a filozófiai kérdés is fölmerül, hogy mi az az impedancia, amit mérek. Tehát akkor már nem csak az a kérdés, hogy jól elkülöníthető-e a hozzátartozó szort impedancia, hanem az is, hogy jól elkülöníthető-e maga az impedancia. Cseréljünk táblát, nem így. Hú, nagyon kevés időm van. De akkor a B2, tehát mégis hogyan tudunk csinálni kétvezetékes mérést úgy, hogy koaxiális kábelünk van. Akkor visszatérünk az eredeti elrendezésünkhöz. Ugye itt a voltmérő. És akkor szeretnénk egy koaxiális kábellel csatlakozni. Azt mondjuk, hogy itt a koax. Ennek ez a belső ere lesz az egyik, amivel meghajtjuk. Ugye ő a magas szintű, amit védünk. Itt a ZX. És akkor, hogyha ezt eddig így rajzoltuk, akkor egyszerűen így visszamegyünk. És ezzel érzékeltetjük, hogy itt tulajdonképpen ugye a földre, tehát a G pontra nem kötöttünk semmit, de a koaxnak a külső felét kötöttük az I-re, és így módon van meg a két vezetékünk. Világos, hogy itt, és hát most nem rajzolgatom fel a modelleket, a természetesen a vezeték ellenállást és a szórt impedanciákat továbbra is belemérem, sőt, belemérem a kábelnek a kapacitását is. Ezt azért talán még fölrajzolom. Tehát azt lehet mondani, hogy van egy ZS, meg itt is van egy ZS, most csak a mérőműszertől, tehát az E és az I közötti részeket rajzolom le, akkor arról van szó, hogy itt van egy ZP, idáig ilyen nem volt, kábelkapacitás, ide is teszek egy ZP-t, és akkor megint jön itt a Péternek az akadékoskodása, hogy ez jó modelle vagy sem. Ez egy szokásos modell, hogy egy-egy kapacitást teszünk az elejére is, meg a végére is. Akkor itt van a ZX-ünk, amit mérünk, és még itt van két Z0-unk, így. Elnézést, kicsit darabos a vonal, de én magam is így összeraktam. És akkor ezt kell mérni, és akkor látszik, hogy amit mérünk, az a két Z0-re plusz ZX-re plusz ZP plusz két ZS-re plusz ZP. Ugye, tehát hogy is van, amit mérünk, az a ZP-re plusz, zárójel kezdődik, 2ZS plusz ZP-re plusz ZX-re plusz 2Z0. Hát ebből jó példát lehet csinálni, de nem hiszem, hogy valaki ezt nagyon szeretné. Látszik, hogy a ZM az nem egyezik meg a ZX-el. Azt lehet viszont mondani, ezt nem fogjuk tételesen megmutatni, mindenki gyakorlásképpen, most komolyan mondom, figyeljünk egy picit ide. Tehát mindenki felrajzolhatja a kábelnek a modelljét ezekkel a ZP-kkel kiegészítve a B3, B4, B5 esetekhez, és meg lehet mutatni az előzőhöz hasonló módszerekkel, hogy a ZP-k azok kiesnek. Különböző okokból, de kiesnek. Ezt most mi nem fogjuk megtenni, ha valaki küszködik vele és nem sikerül, akkor majd keressen meg. Most nekünk elég kevés időnk van, és a B3, B4, B5-öt föl kéne rajzolnunk. Ezt kérem majd még várjátok meg akkor is, ha esetleg egy kicsit késünk. Már nem lesz olyan hosszú, mert a B3 eset az az, hogy itt az UG, itt az ampermérő, ugye a G-pont, ami olyan fontos szerepet tölt be az életünkben, a voltmérő, itt az I, és akkor most ezt hogy csináljuk? Két koaxunk van, itt van a ZX, amit mérünk, a két védett ér közé kapcsoljuk az ZX-et, ahova bemegy az E meg az I, és a G pontra ezt a bizonyos árnyékolást kapcsoljuk, ezt akkor ki is húzom kékkel, az eddigi konvenciónak megfelelően, és ahhoz a bizonyos környező elemhez, ahol mondjuk itt a Z0-ak csatlakoznak, csatlakozom a koaxszal is. Jó, és akkor most törölgetni vagyok kénytelen. Na, a következő az a négy vezetékes mérésnek a modellje lesz, a B4, és most itt már nem fogom lerajzolni az ampermérőt és a voltmérőt, ezt már mindenki meg tudja tenni, de lerajzoljuk szépen az egyes kivezetéseket, ő volt E, I, E vesző, I vesző, és ez a G pont, és ettől balra helyezkedik el a mérőműszer. Itt elhelyezünk kábeleket, koaxiális kábeleket. Így néznek ki a koaxaink. Itt van a ZX mérendő impedancia. Minden vezeték az a védett vezeték lesz. Tehát ugye az elvesző, ívesző között van a voltmérő, a G pontra nem kötöttünk semmit első körben, de ahogy a tankönyvünkben is szerepel, a G pontot most hozzá köthetjük ide a koaxiális kábelhez. Miért kötjük ezt hozzá? Azért kötjük hozzá, mert ha visszalapoztuk, akkor valamilyen módon védeni kell a vezetékünket az elektromos zavaroktól. Ezt még úgy tudjuk megtenni, hogyha az árnyékolás a földre van kötve, és ezt ezzel megtesszük. De itt nem kapcsolódunk sehova. Tehát az impedancia oldaláról négy vezetékünk van. Ahhoz, hogy a koaxunk értelmet kapjon, és ne csak úgy egy olyan díszítő elem legyen, hogy az egy szebb vezeték, mint hogyha egy drót lenne csak, ezért ez be van kötve a G pontra. És a B5 az majdnem ugyanaz, csak én nem akarok lusta lenni, és lerajzolom ezt is külön. Az az, hogy tehát E vesző G, I vesző I, és akkor itt elhelyezzük a vezetékeinket. Azért érdemes megfigyelni, hogy hogyan rajzoltam az előbb is, hogy először bekötöm az áramot, hogy legyen áramkő, és utána mérem a feszültséget, tehát így rajzoltam eleve. És akkor mit csinálunk? Azt csináljuk, hogy először is ugye az előbb említett okokból összekötjük a koaxokat a G-vel. De ez minket még nem elégít ki a G-pont kapcsán, hanem azt mondjuk, hogy itt van valami ugye pont, ahova a Z0-áink kapcsolódnak, és ezt egy vastag egyéb dróttal összekötjük közvetlenül. És ő az ötödik vezetékük. Ha valaki nagyon akadékoskodik, akkor ez lehet a hatodik is, de valójában ez ugye 5 vezeték, hiszen az impedancia oldalán 5 vezetéket látunk. Jó, ki az, aki érti ezt? Jó, hát az időletel, tehát arra, hogy most diszkuszió legyen, nincs időnk, és néhány gondolatot még itt a impedancia mérés végén szeretnék mondani, tehát akkor az új anyagrész megkezdése előtt holnap még erre visszatérünk, ha valakinek kérdése van, akkor meg tudjuk vitatni, úgyhogy akkor addig is köszönöm a figyelmet.